Ma Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét közösen, az Efézus beliek 5. részének az 5-től a 21. terjedő verseket. Kérem a gyülekezetet, hogy aki teheti, fennállva hallgassa meg Isten igéjét. 15. verstől olvasom. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus vélelmében. Imádkozzunk.
Kérdezem valamit. Ki az, aki szeret kirándulni? Lehet fogni a kezedet.
Megnézem.
Ez érdekes, hogy a fiatalok is fogtesznek a kezüket, mert legalább az én tapasztalatom, én egy olyan országban növekedtem fel, hogy az emberek nem mennek kirándulni. Legalább abban az értelemben, ahogyan így, de amikor én ideértem Magyarországra, egy 30 évvel ezelőtt, akkor csatlakoztam egy ifjúsághoz, és az az ifjúságiban az volt a jellemző, hogy havonta egyszer. Az egyik szombaton mennek kirándulni. És ezek a kirándulások nem olyan kirándulás, hogy az ember kimegy Margit szigetre és leül egy helyen, hanem ezek a kirándulások az volt, hogy indultunk az egyik helyen, és 5-10-15 kilométer attól fog, hogy kiszervezte azt a kirándulást, gyalog mentünk, volt olyan, amikor mentünk egy sima helyen, de inkább az volt a jellemző, hogy mentünk egy olyan helyre, ami én azt mondom, hogy majdnem lehetetlen volt lábon maradni. És múlt héten én mondtam olyasmit az Isten tiszteleten, hogy volt egy pár az ifjúságiból, egy pár bolondember, akik múlt héten, vagy 8-9 nappal ezelőtt ebben a hidegben mentek kirándulni. És az egyik fiatal odajött hozzám, és azt mondta, hogy igazán nem lenne szabad használni azt a kifejezést bolond, amikor beszélsz rólunk. És lényegében, amikor készültem a mai predikációra, újból találkoztam az a szóval, hogy bolond. Itt az Efézus 5.15-ben azt olvasunk, hogy jó vizsgáljatok tehát, hogyan éltek, nem észtelenül, hanem bölcsön. Ez az észtelenül lehet fordítani olyan, mint a bolondok. És én azt láttam, és kezdtem gondolkozni, hogy valóban azok a fiatalok, akik múlt héten vagy az azért mentek kirándulni, nem voltak bolondok, mert ők jól felkészültek arra a kirándulásra. Ők tudták, hogy nagyon-nagyon hideg lesz, akkor nem mentek azon a kirándulásen nyári ruhában, hanem felkészültek arra. Fölvettek a megfelelő szípőket, és esetleg a legfontosabb volt egy ember, aki vezette a kirándulást, hogy tudja, hogy milyen útvonalon mennék, egy olyan útvonal, ami megfelelt arra az időre. Én azt mondom, hogy a bolond ember az, aki indul egy kiránduláson, és én azt mondom, hogy a 80-as években néha mi ezt csináltunk, hogy nem mértünk fel valóban, hogy mi a feladat. Én sohasem fogok elfelejteni az egyik kirándulás, amikor ez egy egész napos kirándulás, és kb. Fél úton kezdett esni az eső. És én azt mondom, hogy nem egy kicsit esett az eső, hanem órakon keresztül esett az eső, és mi egy olyan helyen voltunk, hogy az út vissza bármelyik tömegközlekedés, ez legalább 2 óra volt. És vannak fényképek, amikor mi kijöttünk az erdőből, mindenki, én azt mondom, hogy csontig vízes volt, Én azt mondom, mi bolondok voltunk. Mert nem jó készültünk föl arra a dologra. Mi nem bölcsön viselkedtünk abban a helyzetben. És én azt látom, hogy itt, ebben az igé szakaszban, Paul mond nekünk egy pár dolog, amit nem szabad csinálni, és utána felsorol, hogy mi az, amit tenni kell. Az első, amit ő azt mondja, hogy ne járjunk, mint az észtelenek, mint a bolondok. És lényegében ebben az értelem a bolond ember, az az ember, aki nem hisz Jézus Krisztusban. Hanem ő bolond abban az értelemben, hogy ő azt mondja, jó, én tudok megoldani az életet Isten nélkül. És vannak olyan emberek, aki legalább kívülről úgy látszik, hogy valóban nagyon sikeres az ő élete. Nagyon jó megy az ő élete Isten nélkül. De a Biblia szerint az az ember még mindig egy bolond ember. Ismerjük a példázat. Az az ember, az a gazdag ember, aki olyan sok volt neki, hogy ő azt mondja, hogy újabb tárolóhelyeket kell építeni. Még többet, mert olyan sok van nekem. És utána azt látunk a példázatban, hogy az ember azt mondja neki, hogy de ma meghalsz. Ma fogsz találkozni a Teremtővel. És az a sok minden, ami a sok minden a raktárokban van, az nem ér semmi. És azt mondja annak az ember, hogy lehetséges, külsőleg sok minden volt. De bolond voltál, mert kihagytál Isten az életedből. És én azt mondom, hogy nagyon vigyáznunk kell, hogy mi ne legyünk olyan, mint a bolond ember, aki figyelembe kívül hár Isten. A másik, amit azt mondja, hogy ne csinál, 17. versben, ne legyetek meggondolatlannak. Lényegében itt az, hogy ne bölcsön, hanem hogy bölcsön kell élni. Amikor az ember nem gondol, akkor előfordul, hogy csinál olyasmit, amit nem kellett volna csinálni. Én azt mondom, hogy mindig azt mondanak, hogy fontos, hogy az ember gondolkodik, mielőtt lép. Én azt mondom, hogy sokszor bajba kerüljünk, amikor gondolkodás nélkül teszünk valamit. És ez az igéje csak annyit akar figyelmezni minket, hogy ne úgy éljünk. A harmadik dolog, amit azt mondja, hogy nem, a 18. versben, ne részegeskedjetek, mert a borral lejárság jár együtt. Sok vita van a keresztények között, hogy mi a helyes tanítás az alkoholról. Mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad? És én azt látom, hogy van olyan, amit a Biblia világosan mond. Itt ebben a versben azt mondja, hogy ne legyél részeg. Ez egy olyan gondolat, ami érvényes mindnyájunknak, minden helyzetben. Kivétel nélkül. A Biblia szerint az az ember, aki részeg, az bűn. Akkor a kérdés, hogy akkor mi az, ami mégis szabad? Érdekes, hogy amikor a Biblia beszél azok az emberekről, akik valami vezető pozícióban vannak, még nagyobb az élváros. Például az Ószövetségben, a Mózes harmadik könyvében, a 10. rész, a 19. vers, amikor beszélt a főpapról, a főpapnak nem volt szabad bort enni. Nem szabad részeg lenni, hanem nem volt szabad bort enni. Ugyanezt látjunk, hogy ez volt, amit Isten mondott a királyoknak, a példabeszéd 31. részben, a 4. és az 5. versben. És az oka, hogy ő azt mondta, hogy ez a királyoknak, hogy minden helyzetben tudsz józanul gondolkozni, józanul dönteni, józanul vezetni. Azt kell látnunk, hogy az alkohol egy nagy veszély jelent nagyon sok embernek. Az 1. Korintus 6. rész a 12. versben beszél arról, hogy minden szabad, de nem minden hasznos. Olvasom az igét, az 1. Korintus 6. rész a 12. vers. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem vagyok semminek a rabja. És azt kell látnunk, hogy igenis az alkohol és a kábítószer olyan dolgok, ami könnyen mi tudunk rabszolgaságba kerülni. És ez egy veszély. És én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lenni, amikor van egy veszély. Mi azt látjunk, hogy az alkohol nagyon káros tud lenni az ember életében. Azt mondnak, hogy a gyilkosságok, ami történnek, a 40%-a az ember, aki végzi, aki megüli a másik ember része. 40%. Azt mondnak, hogy a kocsi balesetek, ahol valaki meghal, az okozó 50%. Túl sok alkohol benne a vezetőben, aki okozza a baleset. Szóval csak felhozom ezeket példaként. Azt is látjuk, hogy az alkohol káros tud lenni az ember testének. Olyan betegségek okozhat az emberben, amit nem lehet visszacsinálni. A Bibliában látjunk olyan helyzetek, amikor mondnak, hogy szabad bort enni. Paul írt Timoteusnak, és mondta neki, hogy a gyomrod miatt igyel egy kis bort. Én a mai világban, ha valakinek van probléma a gyomrával, nem biztos, hogy javasolnám a bort, esetleg egy gyógyszert tudnám javasolni, ami 2000 évvel ezelőtt nem létezett. De én azt mondom, hogy ez egy lehetőség. Mi látjunk, hogy János 2-ben, amikor volt egy menedzső, Jézus csinált bort. Jézus egy bűntelen életet élt. Az, hogy Jézus készített bort, és adta embereknek, akkor az mutat valamit, hogy ő szabadra teszi ezt. Azt is kell tudni, hogy valószínűleg az a bort, amit Jézus csinált, mert a bort, amit ittak abban az időben, az alkohol tartalma sokkal alacsonyabb volt, mint az átlag bor, amit mi ma tudnunk vásárolni a boltban. De amit látjunk itt, hogy az, hogy valami engedélyezve bizonyos helyzetekben, nagyon kell vigyázni vele. Az egyik kérdés, hogy milyen bizonyságtétel ez a kívülállók felé. A másik az, hogy mi van, ha van egy gyengebb testvérem, egy olyan testvér, aki az alkohol egy komoly probléma az ő életében, és ha én, mint az erős testvér azt mondja, hogy gyere velem, ígyünk egy sört a foci mérkőzés után, lehet, hogy ez a semmi probléma nem okoz nekem, de neki az káros lenni. A szeretet miatt akkor én nem fogok élni az én szabadságommal a gyengebb testvérem miatt. Én azt látom, hogy ezzel a kérdéssel érdemes inkább hibázni abban, hogy túl óvatosak vagyunk. Nem józan dolog nézni, hogy milyen közel tudok menni a veszélyhez, hanem az a gondolat, hogy én akarok minél távolabb maradni a veszélytől. Ismerünk a történet, amikor egy szék fölvesznek egy vezetőt. És amikor bemegy az interjúra az emberek, akik akarnak ott dolgozni. Az első bemegy, és az ember kérdezi tőle, ha te egy hegyi úton jársz, milyen közel tudsz menni a szakadékhoz? És azt mondja, én egy jó vezető vagyok, én valószínűleg egy 25 centit tudok menni a szakadékhoz, és közelhez is egy probléma nem lesz. Köszönöm. Jön a következő ember, fiatal ember, ki nagyon magabiztos. Semmi én egy 5 centit tudok menni az élettől, probléma nélkül. Jön a harmadik ember, és a harmadik ember egy idősebb tapasztalatlan ember. És ő azt mondja, hogy én minél távolabb akarok maradni a szakadéktól, amennyire csak lehetséges. És akkor azt mondta neki, föl vagy véve. Szóval ő látja azt, hogy nem akarok nézni, hogy milyen közel tudok menni a veszélyhez, hanem inkább én akarok óvatos lenni és maradni minél távol a veszélytől, hogy nem fog besorodni engem. Az egyik nagyapám alkoholista volt, és amiatt az édesanyám szülei elváltak. És amikor én megismertem a nagyapám, ő akkor már nem volt. De valahogyan az mindig bennem volt, hogy milyen kárt okozott az, hogy ő alkoholista volt az ő családjában. És milyen sebet hagyott azt az édesanyjamban és az egyik nagynénimben. Mert ők egy ilyen otthonban éltek. És az, hogy láttam a veszélyt és láttam a kárt, én azt látom, hogy ebben a területben muszáj nagyon óvatos lenni. Nem szabad engedni, hogy a tömeg bevisz minket olyasmibe, ami nem szabad. Egy kérdést fel kell tenni, amikor gondolkodunk erről. Tudok-e alkoholt enni Isten előtt és emberek előtt teljes hitben azzal, hogy ez helyes? Ha azt lehet csinálni, akkor én nem fogom mondani, hogy nem szabad azt az egy pohárt enni. De ha van bármilyen kétség benned afelől, hogy ez szabad nekem vagy nem, ha van kétség benned, hogy szabad-e, akkor nem szabad. Csak azt lehet csinálni, ami hitból van. És nagyon hangsúlyozom azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy minden helyzetben, ha valaki részeg, az bűn. És azért mondom, hogy inkább óvatos kell lenni. Nem kell Próbálok minél többet enni, és pont akkor fogok megállni, mielőtt van valami más, ami akadályoz, vagy hat az én viselkedésemre. Ebben az ige szakaszról beszél a bölcsességről. És a bölcsesség azt mutat nekünk, hogy kerülni kell a veszélyt. Lépjünk tovább most, és nézzünk, hogy mik azok a dolgok ebben az ige szakaszban, amit Paul mond, hogy mi az, ami kívánatos Istennek, mi az, ami tetszik Istennek. Az első, az ellentét, ne járjuk, mint a bolondok, hanem az, hogy bölcsen járunk, Isten szerint járjunk. Hogyan tudunk szerezni ezt a bölcsesség arról, hogy hogyan kell járni? Megint én azt mondom, hogy az Isten igéje az, ami segít minket. Az Isten igéje az, ami bölcsre tesz minket. Ha tovább menjünk, amit Isten kér tőlünk a 17. versben, és majd visszamenjünk a 16. versre. A 17. versben azt mondja, hogy hanem értjetek meg, hogy mi az Úr akarata. Hogyan tudhatunk mi az Isten akarata? Aki a Biblia iskolába jár hétfőn este kint, két héttel ezelőtt egy másfél órán keresztül beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet tudni, hogy mi az Isten akaratát. Én most szeretnék összefoglalni azt 3 percben. Az első és legfontosabb dolog, amikor mi próbáljunk kideríteni, mi az Isten akarata, visszajövünk arra, hogy az Isten igében mit látjuk. Az Isten igéje sokszor nem ad egy választ egy konkrét helyzetbe. Amikor az ember küzdik két jó dolog között, az igéje esetleg nem ad nekünk egy konkrét választ. De azt látjuk, hogy az igéje igenis ad élveket. És azok az élvek alapján kell élni a mi életünket. És azok az élvek inkább tesznek különbség akközött, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami bűn. Az legfontosabb segítségünk, amikor mi próbáljunk kideríteni, hogy mi az Isten akaratot, az, hogy mit mond az ige. A másik nagy segítség a tanácsot, amit emberek tudnak adni nekünk. De én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lenni a tanácsot. Mert az első dolog az, hogy kitől kérsz tanácsot. Ha van problémák otthonodban a gyerekneveléssel, akkor kitől fogsz kérni tanácsot? Egy olyan szülőtől, ahol látod, hogy ő se tud nevelni a saját gyerekeiket? Én azt mondom, hogy nem hiszem, hogy az nagyon segítő lenne, hogy ő tudna segíteni, hanem inkább keresem egy olyan embert, aki látom, hogy alkalmas abban a területben. De én azt mondom, hogy esetleg még fontosabb annál az első kérdés, amit akarok fölteni, amikor én beszélek a tanácsadóról, ez az ember Istennel jár vagy nem. Ez az ember fog segíteni engem megérteni a bölcsesség, ami benne van az Isten igéjében, vagy nem. Ilyen tanácsadók kell keresni a mi életünkben. És én azt mondom, hogy néha van olyan, hogy valaki nem volt ugyan abban a helyzetben, ami én vagyok, de mégis az, hogy ő egy érett hívőr ember, aki nagyon józan, ő tud jó tanácsot adni abban a helyzetben, mint egy másik ember, aki benne volt a helyzetben, de nem hívő. Szóval a tanács az, ami tud segíteni minket, amikor hozunk egy döntést valamiról. De fontos látni azt, mindig a tanács az csak tanács. Nem a mi feladatom engedni, hogy egy másik ember hozza a döntést helyettünk. A felelősség a döntésről az a miénk. És mi nem tudunk átruházni ezt a feladatot, hogy ezt az embert, ezt a tanácsot adott nekem. És azért befektettem a pénzt ebbe, és csődbe, mert ő a hibás. Mert ő rossz tanácsot adott. Nem. Ő nem a hibás. Te vagy a hibás. Mert te elfogadtad rossz tanácsot. Kellett volna esetleg tanácsot kapni más emberektől. Nem szabad hibáztatni a tanácsadót, hanem vállalni kell a felelősséget. Ha én hozom a döntést, nem a tanácsadó a hibás, hanem én. A felelősség a miénk. Ezt nem szabad átruházni másokra. 16. versben. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonosza. Ez a vers azt mondja, hogy mindjárt van egy felelősségünk, mint keresztény emberek, hogy legyünk jó sáfarok az idővel. Hogy hogyan használjunk azt a napi 24 órát, amit Isten adott nekünk. És nem azt jelenti, hogy sok munkából áll az élet, és soha sem szabad élvezni, vagy szorakozni, de azt kell látni, hogy kell a megfelelő egyensúly, ami időnk kell. És azt kell látni, hogy ez egyik értelemben Isten fog számon kérni tőlünk, hogy mi hogyan használtunk azt az időt, azok a lehetőségeket, ami Isten adott nekünk. A következő, és ezzel egy kicsit több időt szeretnék foglalkozni, a 18. versben, amit kívánatos Istennek, az, hogy legyünk telve az Isten lelkével. És tudom, hogy az egyházban vannak különböző irányzatok, különböző tanítások a Szent Lélekről, és azért szeretnék egy kicsit beszélni erről, hogy ez teljesen világos legyen nekünk, hogy miről van szó itt. Az egyik alapvető igazság, amit kell tudni az Isten lelkéről, hogy abban a pillanatban, amikor az ember megtér, az Isten lelke beköltözik az ő életébe, és ott lakik az ő életében. Ha valaki jegyzetel, felsorolom egy pár igét. Az első Korintus 3. rész a 16. vers, az első Korintus 6. rész a 19. vers, az Efézus level, amit láttunk a múlt fél évben, az első rész a 13. vers, a 4. rész a 30. vers, a római levelben a 8. fejezet, az első 12 vers. Ezek az igék mind beszélnek arról, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtér, az Isten lelke beköltözik az ő életébe. Hoztam valamit magammal, egy példát szeretnék mutatni. Egy pohár tej. Berakom a pohár tejbe egy kis kakaót. És szépen összekeverem, És akkor egy idő után így néz ki. Kérdezem, változott az íze? Igen? Az én lányaim biztos mondanak ezt, ők nem vagyok biztos, hogy tudnak fehér tejet enni, ők mindig úgy éreznek, hogy ez az igazi. Kérdezem, ha én ezt leteszem itt, és itt hagyom egy időre, mi lesz? Igen, hoztam egy kis segítséget magammal, ezt tegnap este kevertem össze, és azt lehet állni, hogy most itt az aljan, tehát el volt azt a kapót, amit beraktam. Meg mindig egy kicsit barnabb, mint a valódi. Sajnálom, hogy nem úgy csinálta, hogy teljesen lement. Ha itt hagynám hónapig, esetleg igen. De kérdezem, az, hogy ez újból legyen olyan íze, mint ez, amit most kevertem, mit kell csinálni? Több kapót kell betenni? Nem kell többet betenni. Az már benne van. Az egyetlen dolog, amit kell csinálni, összekeverni. És akkor látjuk, hogy milyen más a színe. Milyen sötétebb lett. Azt kell látnunk, hogy az Isten lelke minden hívőr emberben van. A megtérés pillanattól az Isten lelke benned lakít. A kérdés az, hogy csak ott hagyunk, vagy össze van keverve. A kérdés az, hogy amikor beszéljünk arról, hogy az Isten lelke bennünk van, hogyan történik az, hogy mi összekeverjünk? Hogyan nem kell többet a lélekből, de hogyan tudunk csinálni azt, hogy az Isten lelke uralkodik a mi életünkben. És én azt látom, hogy a lényeg itt egy akarati döntés. Ami újból és újból kell hozni a mi életünkben. Mint keresztény emberek, nem kell kérni több kapót, az már megvan, az már benne van, hanem azt kell kérni, hogy az hatjon a mi életünkre. Amikor a kapó hat az életre, kicsit másképpen néz ki, az íze teljesen más. Mint hívő emberek, kell hozni egy döntést. A bűn úton fogok járni, vagy az Isten úton fogok járni. Minden nap kell hozni egy döntést, amikor van egy kísértés. Engedelmeskedek a kísértésre, vagy követem Istent. És kell egy olyan hozzáállás bennünk, hogy mi alá veszünk magunkat. Az Isten lelke annak, hogy mi engedjünk, hogy ő uralkodjon a mi életünkben. Egy pár perc múlva mi fogunk együtt részt venni az úrvacsorában. És az úrvacsora ad egy olyan lehetőséget nekünk, amikor mi tudunk vizsgálni a mi szívünket. És mi tudunk mondani, hogy ki uralkodik most az én szívemben. Én helyzetben is tudom mondani, hogy ki uralkodik. Manti? Vagy az Isten lelke? És amikor én vizsgálom az én életemet, akkor azt kell adni, hogy van valami bűn az én életemben. Van valamit, amit kell megvallanom. És ha van valami bűn, azt megvallom. És akkor azt kérem, Isten, te legyél az Úr az én életemben, te uralkodsz. És akkor az úrvacsora előtt, akkor mi tudunk rendbe tenni ezt. De én azt mondom, hogy nem kell várni az úrvacsoráig. Én azt mondom, hogy abban a percben, amikor mi észreveszünk valami bűn a mi életünkben, meg kell vallani azt a bűnt, és változni kell. Két héttel ezelőtt családommal mi mentünk vacsorázni, és én közben beszéltem telefonon. És miután vége lett a beszélgetés, valaki a családban azt mondta, hogy szabad vezetés közben fogni a telefon és beszélni. Én azt mondtam, hogy nem, de ha büntetnek, szívesen fizettem a büntetést. Később este kikaptam a feleségemtől, hogy ez a válasz nem helyes. Mert akkor milyen példát mutatom a gyerekeimnek, hogy jó, csinálhatsz, amit akarsz, ha vállalsz a büntetést. És akkor múlt héten kimentem, megvettem egy új telefont, hogy most már másképpen tudok csinálni ezt, amikor vezetek. Én nem akartam vásárolni egy új telefont. Én úgy éreztem, hogy ez a törvény egy nem jó törvény, mert nem láttam a probléma vele, de mégis láttam azt, hogy ha az a törvény, nekem nincs jogom felülbírálni azt, alá kell vetni magamat. Úgy mondom, hogy pénzbe került azt ebben a helyzetben, de láttam Isten előtt, hogy ez a helyes út. És ezt meg kell csinálni. Azt mondom, hogy lényegében megvallottam a bűnt, és utána tettem a megfelelő lépést, hogy legközelebb nem fogok bűnt tenni. Én azt mondom, hogy az egy dolog, hogy az bűn, de utána a következő alkalom ugyanazt csinálom. És a következő alkalom ugyanazt. Nem, amikor mi megvalljunk a bűnt, fordulni kell tőle, és másképpen kell élni. Az utolsó pont a vázlaton beszél az, hogy ha Istennél való járás, mi az eredmények? És az eredmények látjunk itt a folytatás a 19. versben. Az egyik az, hogy mi fogunk énekelni. Mi fogunk dicsérni az Urat. Nem akarok mélyen belemenni ebbe a dologba, de így azt látjunk, hogy mi fogunk énekelni zsoltárakat, dicséreteket és lelki énekeket. Csak annyit akarok kiemelni abból, hogy nem lesz csak egy stílus az éneklésben. Nem lesz az, hogy csak énekeljünk azokat az énekeket, amit írtak legalább 100 évvel ezelőtt. És nem az, hogy mi csak fogunk énekelni azokat az énekeket, amit írtak az utolsó 5 évben. Hanem különböző stílusok vannak, és mindegyik fogunk énekelni. Mert mindegyik valami formában tud segíteni minket egy feladattal, az a feladat, hogy dicsérjünk az Urat. A másik, miután dicsérjünk az Urat, a 20. versben azt mondjuk, hogy adjatok hálát az Istennek. Egy következmény az abból, hogy az ember Istennél jár, az, hogy telve vagyunk az Isten lelkével, tudunk hálát adni, független attól, hogy milyen nehéz az életünk abban a percben. Én azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akik lehetséges nagyon jó az élet, de akkor is fog panaszkodni. Ő meg mindig azt fog látni, hogy mi lehetne más, mi lehetne jobb. És vannak olyan emberek, aki a legnagyobb nyomorúságban élnek. És meg mindig van kis apró dolgok, amiért tudnak adni hálát. Én azt mondom, hogy ez a mi feladatunk, mint hívő emberek. Az első az, hogy van egy ének a szívünkben, a másik az, hogy van hálaadás a szívünkben, És a harmadik következmény, hogy van alázat. A szívünkben a 21. versben engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Azt kell látnunk, hogy mindnyájunk kell alávetni magunkat valaki alá. És a következő két hét múlva, amikor visszatérünk erre az igé szakaszra, fogunk látni egy első példa, hogy a házasságban hogyan nyilvánul meg az. Utána a hatodik részben fogunk látni, hogy a gyerek-szülő kapcsolatban hogyan nyilvánul meg ez az alávetés a kapcsolatokban. De azt kell látnunk, hogy mindnyájunknak van kapcsolatok, ahol alá kell vetni magunkat valaki alá. És ez a lélek gyümölcse, ha mi tudunk úgy élni azok a kapcsolatokban. Ha mi nem tudunk alávetni magunkat egy kapcsolatban, ahol azt kell csinálni, én az mutat valamit, hogy mi a helyzet a szívünkben. És ha mi nem tudunk, akkor én azt mondom, hogy valahogy a szívünkben nincs rendben a kapcsolatunk Istennel. Az Isten lelke nem tölti föl a mi életünket teljesen. Nagyon sokat érintettünk ebben a rövid igé szakaszban. Befejezésül gondolkodunk ezeken. Gondolkodunk azon, hogy én hogyan járok. Mint a bolond, vagy mint a bölcs. Fölteszünk azt a kérdést, hogy hogyan használom az időt. Mint jó sáfár, vagy mint gyenge sáfár. És a harmadik, ki uralkodik az én életemben? Én, vagy az Isten lelke? Imádkozunk. Édes Atyunk, kérjünk, hogy segíts minket látni azt és megérteni azt, hogy mit jelent veled járni. Segíts minket látni azt, hogy ha mi próbáljunk megfelelni neked a saját erőnkben, reménytelen a helyzet. De azért adjunk hálát neked, mert te küldtél a lelkedet. És a te lelked lakik minden hívő emberben. És ha mi forduljunk hozzád, bűnbánattal és alázattal, tudhatunk azt, hogy te fogsz föltölteni minket a lelkeddel, és lesz a lelki gyümölcs a mi életünkben. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk alávetni magunkat magad alá, és hogy tudunk tapasztalni és látni a te gyümölcsöt a mi életünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.